Történelmi korszakban élt, amikor az északi és déli királyság között kialakult sajnos egy háborús viszony, és ő volt, aki megjövendölte második Jeroboám északi királynak az előretörését. Időben időszámításunk előtt 793 és 753 között járunk. Ennyit tudunk tehát összesen a prófétáról, és kezdjük is meg azt, hogy a prófétai könyvet olvassuk, versenként, és először szeretném, hogyha mélyebben átgondolnánk azt, hogy milyen folyamaton is vezette végig Isten az ő prófétáját, és szeretném, hogyha a próféta magatartásán, életén keresztül saját magunkon is gondolkoznánk, hogy hogyan érint vajon bennünket az, ami Jónással megtörtént. De amit legfőképpen szeretnék hangsúlyozni ezen a mai Isten tiszteleten, az Istennek azt a végtelen hosszú türelmét, kegyelmét, és nagyon komoly munkálkodását azért, hogy az ő küzdő gyermekét, aki elesik, bűnbe esik, majd megtér, elvezesse arra a teljességre, ami az üdvösségnek a feltétele. Istennek tehát ezt a szeretetteljes küzdelmét kövessük nyomon ezen a történeten keresztül. Azt olvassuk a Jónás próféta könyve első fejezetének a második versében, hogy a megbízása Jónásnak az volt, hogy keljen fel, menjen Ninivébe a nagyvárosba, és kiáltson ellene, mert gonoszságuk felhatolt elébe. Mit is olvashatunk más prófétai könyvekben arról, hogy milyen állapotok uralkodhattak Ninivébe, amiről ugye nagyon elgondolkoztató az a kifejezés, hogy ez a gonoszság olyan mértéket öltött, hogy Isten prófétát küldött azért, hogy ha lehetséges, megmentse őket. Sofóniás könyve második fejezetében, a 15. versben azt olvashatjuk Ninivéről, hogy egy vígváros, bátorságban lakozó, amely azt mondja szívében, én vagyok, és nincsen kívülem más. Ez az ige arra mutat, hogy mint egy világhatalmi nagyváros, ugye Asszíriának a fővárosa, vígságban, békességben, jólétben élt, és tudta azt, hogy ő az egyik nagy hatalom ebben az időszakban. Náhum próféta könyve a második fejezetben egy olyan kifejezést használ, amiben azt mondja, hogy oroszlán kölyökhöz hasonlít, és oroszlánhoz, amely ragadozik és folytogat, és a harmadik fejezet első versében így olvashatunk arra, hogy mi jellemezte ezt a várost. Jaj a vérszopó városnak! Mindenestől hazug, és erőszakkal telve, és nem szűnik megrabolni. És az utolsó verse Náhum könyvének így hangzik, annak is a legvége, kire nem hatott volna ki a te gonoszságot soha. Amikor elolvassuk ezeket a bibliai kijelentéseket, ugye más prófétai könyvekből, akkor talán megérthetjük az, hogy amikor Jónás azzal szembesült, hogy milyen megbízatást kapott, akkor hogyan hatott rá ez a megbízatás. Így olvassuk a harmadik verset. És felkelt Jónás, hogy Tarzisba szaladna az Úr elől. Lement azért Jáfóba, és ott talált egy hajót, amely ment Tarzisba, és megadván a hajóbért beszállt abba, hogy Tarzisba menne velük az Úrnak színe elől. Ugye el tudjuk képzelni, hogy Jónás próféta gondolataiban és érzelmeiben mi játszódhatott le. Azt olvassuk a Proféták és Királyok című könyvben, hogy amikor ő belegondolt ebbe a küldetésbe, amivel Isten megbízta, és a nehézségeire és a látszólagos kivitelezhetetlenségére gondolt, akkor arra érzett kísértést, hogy megkérdőjelezze a küldetés bölcs voltát, és emberileg nézve ugye úgy tűnt, hogy semmilyen eredményt nem érhet el, ezért félelem telepedett rá. Én azt gondolom, hogy azért nagyon fontos Jónás próféta történetét nekünk végig gondolni, mert szerintem a mi megbízatásunkat, amivel Isten bennünket megbízott, hogy egy ilyen gonoszsággal teli világban mi is képviseljük az Isten üzenetét, mi nagyon sokszor ugyanezt érezzük, mint Jórás. Hogy egyrészt alkalmatlannak érezzük magunkat rá, másrészt azt mondjuk, hogy Uram, ki az, aki még meghallgat téged, hisz azt látjuk, hogy nagyon sok embert nem is érdekli az Isten üzenete, és bizony valljuk be, hogy ránk is félelem és tehetetlenség telepszik nagyon sokszor. De amivel én folytatni szeretném, az nagyon elgondolkoztató számomra, hogy mit tett ekkor Jónás. Az az elgondolkoztató, nem tudom, ti gondolkoztatok-e már a történetnek ezen a mozdanatán, hogy Jónás nem maradt az ő helyén, hanem úgymond elfutott az Úr elől. Ugye éjszakra és azután pedig keletre kellett volna menjen, és ehelyett elindult dél felé, ugye azt olvastuk itt, hogy Jáfóba ment, ugye ennek a helységnek a neve az új szövetségi apostolok cselekedete könyvében az a bizonyos Joppé nevű város, ami két történetről ismerős lehet nekünk. Az egyik, hogy a Dorkász, vagy más néven Tábitát itt támasztotta föl Péter apostol, és itt kapta ezt a bizonyos látnyomán, majd Cornélius százados házát meglátogatta. A mai neve ennek a helységnek Jaffa, ez egy kikötő városa volt Izraelnek. Tehát ide futott el Jónás, és megakva a hajóbért, úgy gondolta, hogy elfuthat az Úr színe elől. Az, ami elgondolkoztató számomra ebből a mozzanatból, hogyha félelem terepszik ránk, elbizonytalanodunk az Úrtól kapott küldetésünkbe, akkor valami olyan zavarodott állapotba kerülünk, aminek nyomán valamibe az ember könnyen belemenekül, valamilyen tevékenységbe, vagy feladatnak a végzésébe. Ugye nagyon érdekes ezen elgondolkoznunk, vagy érdemes ezen elgondolkoznunk, hogy amikor úgy nincsen rendben a dolgunk, a küldetésünket tekintve, vagy az Istennel való kapcsolatunk tekintetébe, akkor nekünk személy szerint milyen menekülési útvonalaink vannak. Jónás ezt a gondolatot kapta, hogy ő meneküljön el, és hajóra szállt. Na most, amit különösképpen szeretnék hangsúlyozni az egész prófétai könyvből, ami engem megragadott, hogy milyen kegyelmes az Isten, hogy nem hagyja az ő prófétáját ebben az állapotban. Mondhatnánk azt, hogy különleges és nagyon megrázó történetek sorozata van ebben a könyvben, ahogyan az Úr küzd ezért a prófétáért, mert nem hagyja őt, és mondhatnánk, hogy a gondviselése által különböző intézkedéseket hoz. A legelső, hogy egy olyan nagy szelet bocsátott a tengerre, és olyan vihart, hogy a negyedik vers leírása szerint a hajó már-már töredezett. Na és itt van egy olyan mozzanat, ami szinte érthetetlen számunkra, ha Jónás prófétára gondolunk, de nagyon könnyen megértjük azt, hogyha magunkra gondolunk, mert mindeközben, miközben a hajó töredezik, el tudjuk képzelni, hogy milyen mértékű lehetett ez a vihar, hogyha itt töredezett a hajó. Jónás aludt valahol a hajóban. Hogyan tudott ő aludni egy ilyen viharban? Ugye tehetjük föl a kérdést. Hát lehet aludni egy viharban? Egy viharzó, hullámzó tengeren? Ugye Jézus Krisztusról is olvashatjuk, hogy vihar történt a Genezáreti tavon, és ő aludt a hajóban. Valahogy én arra döbbentem rá itt a történet kapcsán, hogy olyannyira elfárad az ember az Isten előli menekülésében, és azokban a tevékenységekben, amelyekben vele menekül, hogy nemhogy megoldást találna az életére nézve, hanem olyan hatalmas fáradtság és egy olyan lelki nyomás nehezedik rá, ami egyszerűen fizikailag is teljességgel elfárasztja, és valahogy ez történhetett Jónással is, hogy miközben óriási volt a vihar, ő mélyen aludt, olyan mélyen, hogy magától nem ébredt föl. És itt szeretnék rögtön egy párhuzamot hozni. Ugye azt írja a Szentírás, hogy a végső korszak hívő gyermekei, az a bizonyos tízszűz, akik egy olyan korban élnek, amikor már minden dörömből a jelek tekintetében, Jézus eljövetelével kapcsolatban ők mindnyájan alusznak és elszúnyadnak. Ugye két csoport van, de mindannyian alszanak, csak az egyik mélyebben, a másik pedig olyan módon, hogy bármikor fölébredhető. De az is nagyon kegyelmes az Úr intézkedései részéről, hogy ő nem hagyja az embereket az alvó állapotukban, hanem fölriasztja őket. Itt konkrétan olvashatjuk a történetünkbe is, hogy megérkezik egy hajós, és ugye a hajó aljába lemegy, oda megy a kormányos, és azt mondja Jónásnak, mi lelt te nagy alvó? Kelj fel, és kiálts a te Istenedhez, hát ha gondol velünk az Isten, és nem veszünk el. Nagyon megrázó nekem ez a mondat. Mintha az Úr időnként tőlünk is megkérdezné ezt, hogy mi lel te nagy alvó, kelj fel, és kiálts a te Istenedhez, hogy el ne veszünk, mi is, és el ne veszél te is. És azon gondolkozom, hogy ez a kiáltás párhuzamba lehet azzal a felhívással, hogy kelj fel és világosodj el, mert itt a világosságod ideje, mert sötétség borítja a földet, és ugye elgondolkoztam azon, hogy Isten milyen körülményeket enged meg, milyen megrázó történéseket fog hozni a mi életünkbe, hogy meghalljuk ezt a nagyon megrázó kiáltást, hogy mi lelt te nagy alvó. Kelj fel, és kiálts a te Istenedhez. És én úgy gondolom, hogy az Isten tudni fogja, hogy mi módon cselekszik értünk, olyan módon, hogy mi is fölébredjünk, mint amikor Jónás akkor fölébredt. És nagyon elgondolkoztató számomra, hogy milyen szembesítéssel próbált az Úr segíteni Jónásnak. Ez egy következő mozzanat a történetben, hogy milyen hajósokkal találkozott. Én beleképzelem magam a hajósok helyébe, hogyha van valaki, aki a hajón alszik, és mikor fölébred, és elmondja nekünk, hogy ő egy héber ember, aki az egek Istenét féli, az Urat, aki a tengert és a száraz teremtette, és ez az ember ezelől a valóságosan létező Istenről, akiről ő bizonyságot tesz, ezelül menekül, akkor mit tegyünk egy ilyen emberrel? Én végig gondoltam, hogy normális körülmények között egy ilyen embertől a hajón lévő emberek, mivel megértették, hogy miatta kerültek bajba, hiszen a sorsvetés is világossá tette, hogy az egész baj Jónás miatt történt. És milyen különleges, hogy amikor azt mondja Jónás az embereknek, hogy fogják meg őt, és vessék be a tengerbe, és meg fogják látni, hogy a vihar elcsendesedik körülöttük, akkor ezt nem teszik meg rögtön. Hanem azt olvassuk a 13. vers szerint, hogy ők erőlködtek, hogy visszajussanak a szárazra, és amikor már látták, hogy hiába tesznek, hiába erőlködnek mindenben, mindent megtesznek, ami emberileg lehetséges, akkor a következő módon olvassuk az ő kiáltásukat az Úrhoz. Azt látjuk, hogy most már az egek és föld teremtőjéhez kiáltanak. Ezek a mindenféle istenhívő emberek. Ki tudja, milyen nációhoz tartoznak. Kérünk, Uram, kérünk, ne vesszünk el az ember lelkét, és ne háríts reánk ártatlan vért, mert te, Uram, úgy cselekedtél, amint akartad. És mikor ugye megszűnt a tenger háborgása, azt olvassuk, ezek az emberek nagy félelemmel félték az Urat, és áldozattal áldoztak az Úrnak, és fordítási helyezés szerint fogadalmakat tettek. Annyira megrázó számomra ebből a történetből az a mozzanat, hogy egy ilyen bizonyságtevésre megtértek a hajón lévő emberek. Megismerhették az élő Isten hatalmát egy megtévedt, Isten elől menekülő próféta által. Nem egy különleges dolog, hogy Isten egy ilyen prófétai üzenetet is úgy fel tudott használni, hogy ezek az emberek még fogadalmakat is tettek, és lehetőséget kaptak arra, hogy a következő életükben még jobban megismerjék a menny, föld és a tenger teremtő Urát. Mert azt hiszem, aki egy ilyen tengeri viharból élve megmenekül, az a soha nem felejti el, hogy ki lehet az az Úr, aki elől menekült ez a próféta, de így mindannyian megmenekültek, és megtartotta Isten az ő életüket. És itt nem fejeződik be Isten Jónásért végzett munkája. Mert elgondolhatjuk, hogy Jónást, mikor bevetették a tengerbe, felkészült a halálra. És nem halt meg, hanem egy nagy hal gyomrába került, és a Szentírás leírása szerint 3 nap és 3 éjjel halnak a gyomrában volt. Hát, hogy milyen hal lehetett ez? Az interneten találtam egy leírást egy 1861-ben megtörtént történetről, amelyben egy ember, aki szigonnyal megsebesített egy bálnát, ugye benyelte őt egy ámbrásztet, és 2 nap múlva, amikor megtalálták ugye a bálnát, észrevették, hogy valami mozog a gyomrában, és az embert, aki benne volt, de nyilván ájult állapotában, kimentették belőle. Ez az ember fölgyógyult, és egy nagyon különleges dolog történt vele, hogy a halnak a gyomrában lévő sav miatt megfehéredett a bőre, és rántossá vált, és egész életében ilyen maradt. És úgy elgondolkoztam azon, hogy mit élhetett meg Jónás a hal gyomrában. Ugye erről úgy gondolom, ő maga tett bizonyságot, hiszen ki más jegyezhette fölnek, hogy Jónás történetét. És most nézzük meg a 2. fejezet leírása szerint, hogy milyen lelki folyamat zajlódott Jónás lelkében. Hogyan élte meg azt a kegyelmet, hogy nem halt meg, hanem egy hal gyomrába került? De most föltenném a kérdést, hogy nagyobb reménysége volt az életben maradása, mint akkor, amikor az Úr megbízta őt, hogy menjen el Nínivébe. Ugye nem tudjuk megválaszolni ezt a kérdést, de azt mondhatjuk, hogy egyáltalán nem volt bizonyos, hogy őt a hal kiköpi. De olvassuk ezt a nagyon mély Istenhez fordulást. 3. vers. Nyomorúságomban az Úrhoz kiálték, és meghallgatott engem. A sír torkából sikolték, és meghallád az én szómat. 5. vers. Elvettettem a te szemeid elől. Vaj, ha láthatnám még szentséget templomát. 7. vers. A hegyek alapjáig süllyedtem alá, bezáródtak a föld zárai felettem örökre. Mindazáltal kiemelted életemet a múlásból, ó Uram Istenem! Mikor elcsüggett bennem a léket, és bejutott az én könyörgésem te hozzád a te szentséged templomába. És 10. vers. De én hálaadó szóval áldozom néked, teljesítem, amit fogadtam. Az Úré a szabadítás. Mit fejez ki ez a könyörgés? Én úgy gondolom, hogy ez egy igazi, mélységes megbánás, de ugyanazban a megbánásban benne volt egy nagyon mély Istenhez, hogy az ő imádsága innen ebből a mélységből bejut az Isten mennyei templomába. És én úgy gondolom, egy olyan hitbeli küzdelmen ment végig Jónás, ami mi is végigmegyünk akkor, amikor nagyon mélyen látjuk a mi nyomorúságunkat, amikor Isten igazi megbánást támad bennünk, de nem maradunk meg abban a tudatban, hogy mekkorát vétkeztünk mi, hanem hitben megkapaszkodunk a megváltó érdemeibe. Én úgy gondolom, hogy az isteni szabadításba tudott megkapaszkodni Jónás, mert végül is kimondta azokat a szavakat, az Úré a szabadítás. És ezután olvashatjuk, hogy az Úr újabb parancsot adott, hogy kiköpte Jónás ez a hal a szárazra. És most képzeljük el Jónást, hogy micsoda mély hála lehetett a szívében, hogy a hal gyomra után töltött 3 napja után a szabad levegőre kijutott. És nekem nagyon elgondolkoztató, hogy Jézus Krisztus Máté 12. fejezetének a 40. versében azt mondja, hogy a hitetlen világ számára egy jel lesz az, hogy ő is 3. napon fog föltámadni, és a föld gyomrából előtér, tehát hogy Jónás prófétának a története valamiféleképpen ezzel a harmadnapon való föltámadással a Krisztus föltámadásának az előképévé vált az ő története. És most képzeljük el, hogy Jónás ugye abban az öltözékben, amiből a hal gyomrából kikerült, noha én úgy gondolom, hogy ezt kimoshatta, de hogyha valóságos lehetett az, hogy megfehéredett és megrántosodott arccal és kézzel ment be ebbe a városba, akkor mennyire hiteles lehetett az ő meghirdetése, amit így olvashatunk Jónás könyve 3. fejezetének a 4. versében, hogy kiáltotta, hogy még 40 nap és elpusztul Nínive. Én úgy gondolom, hogy az isteni kegyelemnek ez a nagyon mély megtapasztalása. A hitáltali megigazulás valóságának a megélése, hogy őt, mint egy hitehagyó, Isten elől menekülő, Isten szolgáját az Úr ekkora kegyelemben részesítette, hogy se a tengerbe nem fulladt bele, se a hal gyomrába nem maradt. Én úgy gondolom, olyan hitelessé tette ezt az üzenetet, hogy még 40 nap és elpusztul Ninive. Jónás a saját tapasztalata alapján tudta elmondani, hogy ha meg nem térnek az ő vétkeikből, akkor egy fenyíték következik rájuk. Olyan módon, ahogyan rá is következett egy fenyíték. De nagyon elgondolkoztató számomra, és úgy rátok is bíznám, hogy ti is gondolkozzatok ezen, hogy vajon ebben a meghirdetésben, amiben azt mondta, hogy még 40 nap és elpusztul Ninive, vajon benne volt-e már az a nagyon mély szánakozó szeretet, ami Istenben volt ő iránta, a hitehagyó és ő előle menekülő prófétában. Mert ugye ennyit olvashatunk itt az üzenet tartalmáról, nyilván nem jegyzi le azt, hogy a 3 napon keresztül, ahogyan végigjárta ezt a 120 ezres lakossággal bíró város, még mi mindent mondhatott el, és mi mindent kérdezhettek az emberek ő tőle, de minden esetre az Isten szent lelke, aki ő benne is munkálkodott, és ő érte is munkálkodott, olyan módon munkálkodott, hogy a király is levette az ő ruháját, zsákba borítkozott, hamar a porba ült, és mindenkit felszólított, hogy emberek, barmok, ökrök, juhok semmit meg ne kóstoljanak, ne legeljenek, vizet se igyanak, hanem öltözzenek zsákba, és kiáltsanak az Istenhez erősen, hogy térjen meg ki az ő gonosz útáról, és az ő erőszakosságából, amely az ő kezükben van. Ki tudja, hát, ha felén fordul, helyesbített fordítás szerint, és megengesztelődik az Isten, és visszavonja az ő meghirdetett ítéletét. Úgy gondolom, hogy ez egy csodálatos bizonyság, hogy olyan módon megtértek Ninive lakói, hogy az Úr el tudta fordítani a meghirdetett ítéletet, nem volt arra szükség, mert Ninive lakossága királyával együtt ahhoz az élő Istenhez fordult, akiről bizonyságot tett Jónás próféta, hogy őt megszabadította mind a tengeri elveszésből, mind a halgyomrából. És hogy mennyire hiteles volt az ő megtérésük, azt onnan is tudjuk, hogy Jézus Krisztus Máté 12. fejezete 41. vers szerint példaként hozta a benne nem hívő zsidóknak a niniveieket, akik majd az ítéletkor fölkelnek és üdvözülhetnek, mert őszinte szívvel megtértek hozzá, míg az a nemzedék, akiknek azt mondta, hogy nagyobban itt Jónással, nem fogadták el a krisztusi meghívást. Mondhatnánk tehát Jónás prófétáról, hogy az egyik leghatékonyabb igehirdető volt? Hiszen megtértek a hajósok az ő bizonyságtelése nyomán, és megtért Ninive lakossága királyával együtt. Nagyon hálásak lehetünk azért, hogy régészeti feljegyzések szerint második Adad Mirári idejében, aki pontosan a bibliai kronológia szerinti időben uralkodott Ninivében, ő bevezetett egy monoteista reformot. És sokkal későbbi időszakra hirdették meg a proféták Ninive és Asszíria elpusztulását, tehát gyakorlatilag itt egy reformáció, egy Istenhez való megtérés, és ennek nyomán egy monoteista reform befezetése történt. És most jön a Jónás proféta történetében a számomra a legmegrázóbb mozzanat, ami viszont nagyon különleges üzenetet hordozott számomra, amit szeretnék veletek megosztani, mert azt gondolhatnánk, hogy Isten munkája már olyan teljes volt Jónásért, amikor megigazította őt, igaznak nyilvánította, nem tekintett az ő bűneire, és megmentette őt, és meghallgatta az ő könyörgését, és talán ez egy olyan nyomot hagyhatott volna Jónás lelkében, hogy örülhetett volna annak, hogy hozzá hasonlóan Isten kegyelmezett a nínveieknek. És nagyon elgondolkoztató, hogy mi van amögött, vagy mi lehetett amögött, hogy Jónás próféta megharagudott. Azt olvassuk itt, hogy rossznak látszott a szemei előtt, és úgy könyörgött Istenhez, amit olvasunk a 4. fejezet 2. versében. Kérlek, Uram, avagy nem ez volt az én mondásom, mikor még az én hazámban voltam. Azért siettem, hogy Tarzisba futnék, mert tudtam, hogy te irgalmas és kegyelmes Isten vagy, nagy türelmű és nagy irgalmasságú, és a gonosz miatt is bánkódó. Most azért, Uram, vedd el az én, kérlek, az én életemet én tőled, mert jobb meghalnom, mint sem élnem. Nem megrázó számunkra, hogy átértelmezi Jónás az ő futását? Szerintetek ezért futott el Jónás? Mert előre tudta azt, hogy az Úr majd irgalmas és kegyelmes lesz, és nem fogja végrehajtani azt az ítéletet, amit általa meghirdetett? Nem megrázó az ember számára az is számunkra is, hogy gyakorta elnyerjük az Isten megigazító kegyelmét. Tapasztaljuk, mit jelent az számunkra, hogy megigazulhatunk. De amikor másokkal kapcsolatban nincsen bennünk az a megbocsátó szeretet, az az igazi mély irgalom, ami az Istenben van, hogy hogyan történhet velünk ilyen. Mert ez történt Jónással. És nekem párhuzamként eszembe jutott az adós szolga története, hogy óriási adósságot engedett el az Úr attól a szolgájától, és ő nem tudott elengedni egy sokkal kisebb adósságot az ő szolgatásának. És szeretném felolvasni egy ellenvájt, hogy írja, hogy mi történt itt Jónással. Ezt olvasom a Proféták és Királyok című könyvből, az angol lapszám szerint a 271. oldalról. Jónás újra engedett gáncsoskodó, kételkedő hajlamának, ismét erőt vett rajta a csüggedés, szem elől tévesztette mások érdekeit. Szeretett volna inkább meghalni, mint élni és látni, hogy a város megmarad, mert úgy gondolta, ugye ezt egy előző gondolatban írja Ellen White, hogy akkor őt hamis prófétának tartják, és ennek nyomán nyilván félthette az ő életét, hogyha elég gyorsan nem tud onnan elmenekülni, mivel nem történt meg a város elpusztulása, mivel ez egy erőszakos város hírében állt, hogy vajon akkor őt hamis prófétának tartva mi fog történni vele, és ahogy olvastuk, minek engedett újra? Szem elől tévesztette mások érdekeit. Nem megrázó számunkra is, amikor az Isten kegyelmének az elnyerése után újra tapasztaljuk az emberi természetnek a visszahúzó hatalmát? De hogyan tekint ilyenkor ránk Isten? Hogyan tekintett Jónásra? Magára hagyta az ő háborgó és önzésébe visszaeső prófétáját? Úgy gondolom, Jónás próféta története is nagyon világossá teszi előttünk, hogy óriási dolog, hogy az Isten megigazítja az embert, igazzá nyilvánítja. De szükséges, hogy az ő részesített igazságában is részesítse őt, az ő igazságában is részesítse, vagyis alakítsa, formálja az ő jellemét a krisztusi mintára. Most mi a legnagyobb problémája az emberi természetnek? Az isteni szeretetnek, az a gondoskodó, másokra irgalommal tekintő szeretetnek a hiánya. Ez az embernek a legnagyobb problémája. És én azt értettem meg ebből a történetből, hogy Isten küzd azért, hogy Jónás megnyerje ezt az Istenre jellemző irgalmasságot, azt a szánakozó szeretetet, ami ebben a helyzetben megmutatkozott, hogy ő benne nincsen meg. És most saját magunkra gondolnék, saját magamra is gondolok. Nem tudom, hogy vannak-e olyan élethelyzeteitek, illetve olyan emberek körülöttetek, akikkel kapcsolatban az Isten szembesít bennünket és engem is, hogy nincsen meg bennem ez a szánakozó, mélységes isteni szeretet, és ennek nyomán az a tenni akarás, hogy föltegyem magamnak a kérdést, mit tehetnék ezért az emberért, hogy megmenekülhessen. Nyilván van olyan eset, amikor már szavakkal semmit nem tudunk tenni, de imádkozni még mindig tudunk azért, akiről nem akarunk lemondani. De mikor nem akarunk lemondani? Csak is akkor, hogyha Isten belénk plantálja ezt a mélyen szánakozó és együttérző szeretetet. És milyen kegyelem az Úr részéről, hogy a háborgó Jónásnak nem mondja azt, hogy hát elfelejtetted, hogy te mit vétkeztél? Elfelejtetted, hogy meghallgattam a sírtorkából való kiáltásodat? Elfelejtetted, hogy nem maradtál a tengerbe? Elfelejtetted, hogy kiköpött téged a hal? Mit mond Jónásnak? Avagy méltán haragszol? És Jónás kimegy a városon kívül, és keres magának egy árnyékot. Mert mindannyian tudjuk, hogy ha indulatosak vagyunk, akkor még melegebb a belső érzetünk is a felháborodásunk miatt, az pedig egy meleg éghajlatú vidék. És mit cselekszik érte az Úr? Benne hagyja ebbe a háborgó állapotába? Növeszt egy növényt, 4. fejezet, 6. verse szerint, hogy árnyékot adjon Jónásnak, hogy valahogy az ő gondoskodó szeretetét újra megmutassa számára, hogy ezzel szembesítve mondhatnánk azt, hogy lehűtse Jónást, lenyugtassa, lecsillapítja az ő indulatos haragjából, az ő haragvásából. És nézzük meg, hogy azt olvassuk a 6. vers végén, hogy Jónás nagy örömmel örvendezett. Tehát Isten cselekedete által kibillent Jónás a haragjából. De milyen megrázó, hogy amikor Isten szembesíteni akarja Jónás azzal, hogy ezzel nincsen minden rendben, hogy most egy rövid időre örömmel örvendeztél, de még szívedben mindig ott van belül ez a haragvás, rendel egy férget, ami megszúrja a növényt, azután tikkasztó szelet rendel az Isten, hogy a nap rátűzöl Jónás fejére, hogy újra szembesüljön azzal, hogy mi van az ő szívében belülről. Szeretném tőletek megkérdezni, hogy amikor ilyen szembesítéseket kapunk mi is, akkor hogyan látjuk az Istent ezek mögött, a szembesítések mögött? Tudjuk látni az ő kegyelmét és irgalmát, és azt a lehetőséget, hogy hálásak legyünk a szembesítésekért. Mert ezek olyan helyzetek, amelyek megmutatják, hogy mi van a mi szívünkben, és ezért az Isten szeretetét mutatják meg nekünk, hogy ő még mindig nem mondott le rólunk. És újra megszólítja az Úr Jónást. Ugye eddig cselekedett érte, egyszer megszólalt, hogy avagy méltán haragszol-e, utána cselekedett érte, több rendben, többféleképpen, és újra megszólal, avagy méltán haragszol-e most a növény miatt. És Jónás még mindig haragszik. És az Úr hogyan szánja Jónást? Mit mond ezután? Te szánod a növényt, amelyet nem fáradt el, és amelyet nem nevelt el, amely egy éjjel támadt és más éjjel elveszett. Én pedig ne szánjam Ninivét, a nagyvárost, amelyben több van 12-szer 10 000 embernél, akik nem tudnak különbséget tenni jobb és bal kezük között, és állat is sok van. S Jónás próféta könyve befejezetlen könyv. Nincsen itt, hogy Jónás utóiratként odaírná, hogy én megértettem. Én megértettem az Isten szánakozó szeretetét, de úgy gondolom, hogy magának a könyvnek a közreadása elmondja, legalábbis számomra elmondja azt, hogy Jónás megértette. Hogyha hogyan Isten szánta Ninivét, őt is szánta ebben az állapotban, és azért küzdött, és azért szembesítette őt a saját lelki magatartásával, hogy ő rádöbbenjen arra, hogy ő benne még nincsen meg az a szánakozó isteni szeretet, amely megmentette volna ettől a haragtól, tudnélik, hogy haragudjon azért, hogy megmentett Isten ennyi tékozó embert. És én úgy gondolom, hogy Jónás esetében ez az üzenet célba ért. És ő megértette. Ő megértette azt, hogy neki is erre a szánakozó szeretetre van szüksége. Hogy ne azért hirdesse az Isten megmentő üzenetét, hogy azt mondja el, hogy ha meg nem tértek, akkor elvesztek, hanem úgy mondja el mindenkinek az Isten üzenetét, hogy én örömmel hirdetem meg nektek, hogy van egy szabadító Isten, aki engem is megszabadít, és titeket is megszabadíthat. És engem azzal szembesített ez a történet, hogy lehet úgy is bizonyságot tenni Istenről, az ő igazságáról, ahogy a Jónás is bizonyságot tett. Hogy elmondta, hogy én Héber vagyok, és én az élő Isten, a tenger föld urát hirdetem nektek. Illetve benne hiszek. És lehet kötelességből hirdetni az Úr üzenetét. De amit Isten a mi szívünkben is ki szeretne munkálni, és amiért bennünket is szembesít nehéz helyzetek és nehéz emberek által, hogy az ő részesített igazsága által bennünket is, az isteni természet részeseivé téve belénk plántálja azt a Jézus Krisztusi irgalmat és kegyelmet. Néhány hete a szombatiskolánk is tartalmazta azt az idézetet, amit most szeretnék nektek felolvasni a 65. oldalon. A Tízszűz példázatában van ez a mondat, illetve ez a pár mondat a Krisztus példázatai című könyvben. Úgyhogy ajánlom nektek, hogy otthon, hogyha hazamentek, vagy akik már otthon vagytok, olvassátok el magatoknak ezt a fejezetet, és ebből a fejezetből szeretnék tulajdonképpen két mondatot felolvasni. Amiért is nagyon időszerűvé vált számomra Jónás proféta története. Így hangzik ez az idézet. Az irgalmat hordozó utolsó fénysugár. A világnak kegyelmet hirdető utolsó üzenet Isten jellemének, a szeretetnek megláttatása. Isten gyermekei mutassák meg Uruk dicsőségét, a saját életükkel és jellemükkel. És én szívemből azt kívánom, hogy Jónás proféta könyvéből lássuk meg ezt az értünk küzdő, irgalmas, hogy bennünk kimunkálja ezt a mélységes szeretetet. Mert ez az utolsó fénysugár a mi világunkban is. És én szívemből kívánom, hogy Isten munkálja. Úgy, ahogyan célba ért Jónás próféta életében, érjen célba a mi életünkben is, hogy a mi életünk által, azt a Krisztus által megnyilvánuló szeretetet tudjuk megmutatni, ami az egyetlen lehetőség minden egyes bűnben élő ember számára, hogy ő hozzáférjen. Én szívemből kívánom, hogy Isten munkája ezt ki bennünk, az ő kegyelme által. Amen. Mennyei édesatyánk, olyan hálásak vagyunk azért, hogy te nem mondtál le rólunk annak ellenére, hogy mi is szunnyadunk, és időnként mélyebben elalszunk, miközben a világ valóban olyan, mint a viharzó tenger. Könyörülj rajtunk, Istenünk, hogy fölébredhessünk a mi lelki alvásunkból. Köszönjük, Urunk, hogy ahogy Jónás nem hagytad aludni, fölteszed a kérdés nekünk is, mi lelte nagy alvó, kelj fel! Kérlek, Istenem, ébreszd föl bennünket a mi álmunkból. Vezess bennünket önmagadhoz. Vezess bennünket az igazi mély hozzátéréshez. És kérlek, Istenem, vezess bennünket igazi mély megbánásra, megbocsátásra, és vezess bennünket a mi megszentelődésünk útján is. Köszönjük, Urunk, a szembesítéseket, azokat a körülményeket, amelyekben megmutatod, hogy mi van a mi szívünkben. De köszönjük, Istenünk, hogy te gondolkoztatsz, munkálkodsz értünk, elküldöd a te szent lelkedet, aki elvezethet bennünket minden igazságra, és aki által meg is fehéríthetsz bennünket, és alkalmassá tehetsz az örök élet számára. Köszönjük neked, Istenünk, Jézus Krisztusunk közbenjárását, aki érettünk is személy szerint imádkozik, hogy el ne fogyatkozzék a mi hitünk. Kérlek, Uram, add meg, hogy ez a közbenjáró imádság ne legyen hiába való, hanem megteremje életünkben a gyümölcsöt. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy te mindent megteszel. Add, hogy együtt munkálkodó, hűséges szolgáid lehessünk, akik bizonyságot tehessünk az isteni szabadításról, a te végtelen kegyelmed által. Amen.